Dudás Sándor bácskai származású, 1992-től Magyarországon élő szobrász kiállítását láthatjuk Marosvásárhelyen a Bernádi Galériában. A tárlat nagy csütörtökön nyílt meg, és május 15-éig látogatható. Dudás Sándor érdeklődésének középpontjában az ember áll. A portré, amely lehet szigorúan csak egy fej, egy makett, de lehet akár egész alakos kis plasztika, az egyénre jellemző tulajdonságok révén kíván ábrázolni. Dudás Sándor azokat a vonásokat, jellemzőket figyeli meg és ragadja ki, amelyek révén bronzportréi megelevenednek. Jelenleg kisméretekben dolgozik, noha a monumentálisról, a nagyról, a köztéri alkotásról nem mondott le. Bevallása szerint a kisméretek arra jók, hogy bármikor agyakba gyúrhassa ötletét, alakítgassa és a megfelelő pillanatban kiöntesse. Társaságban egy kávé vagy egy pohár bor mellett agyakban bármikor meg lehet valósítani egy ötletet. Számára ez a vázlatozás pillanata, amikor az agyag elkezd alakulni keze alatt. Hogy azután csupán egy portré vagy egy egész alakos kis szobor lesz belőle, az ötlet az időközben alakuló elképzelés eldönti. Figurái hol nyurgák, a végletekig elnyújtottak, hol gömbölydedek, kissé formátlanok, de mindenképpen a groteszkbe hajlóan követik tulajdonosuk jellemzőit. Szoborportréi, fejei szintén valamilyen felnagyított jellemző hordozói. Ennek ellenére az egyén minden tulajdonságát igyekszik ötvözni. Dudás Sándor minden esetben hosszasan tanulmányozza modelljét. Híres embereket ábrázoló plakettje is úgy készülnek, hogy azokban ott rejlik az illetőnek teljes életműve. A Bernádi Galériában a falakon Dudás Sándor plakettjei vonulnak. Irodalmi, közéleti személyiségek, zeneszerzők, politikusok, tudósok, közösségi vezetők portréi. Erre az alkalomra készült el Bernádi György portréja, amelyet a művész a galériának adományozott. Dudás Sándor a csongrádi művésztelep vezetője. Saját bevallása szerint azért kezdett el plakettekkel foglalkozni, mert vezetői elfoglaltsága mellett ezt bármikor lehet készíteni. Nagy méretű szobrot már nem. A bronz időközben kedvenc anyagává vált. Noha a követ és a fát is szereti, egyelőre csak tervezi az ezekkel való foglalkozást. Szerényen elutasítja, hogy művésznek nevezzék. Úgy gondolja, ő csak szobrász, aki jól vagy rosszul, de teszi a dolgát. Megnyugtatásképpen hozzátesszük, hogy igencsak jól végzi ezt a munkát. A marosvásárhelyi kiállításon megjelenő figurák mindegyike ezt bizonyítja. Olyan művészi világba csöppenünk, amely egyéni látásmódja révén adja vissza számunkra azokat az embereket, akik művelődés történetünk nagyjai. A megvalósítás pedig igenis művészi, a bronzfigurák emberi tulajdonságok hordozói, az elénk állított görbetükörben történeteket, karaktereket, egész társadalmunkat fedezzük fel. Dudás Sándorról beszélgetünk.
Ez a kategória, hogy művész, művészet, majd talán az idő bizonyítja be, hogy művészete az, amit csináltam, már én személy szerint.
De akkor te minek gondolod?
Én szobrászatnak. Nem mindegy, hogy valaki szobrász, vagy szobrászművésznek titulálja magát. Tehát én vagyok annyira álszerény. Kerülöm ezt a kifejezést, hogy szobrászművész. Valahol megjelenik a nevem, vagy a kérdés, hogy micsoda, és akkor nem úgy apostrofálom magamat, hogy szobrászművész, hanem szobrász.
De azért bizonyosságot csak kaptál már az életed folyamán, munkáiddal kapcsolatban.
Igen, nem is tagadom. Sok elismerést, de hát az ember pofájában nem azt mondják, hogy vacakam, semmi, amit csinálsz. De értékadó körökről jött már olyan vélemény, hogy nem hiába való az az idő, amit a mintázással töltök.
De szoktál elégedett lenni a munkáiddal?
Erre egy diplomatikus választ keresek. Sohasem vagyok szinte 100%-ig megelégedett. Mindig érzem, hogy egy kicsit másmilyen, még lehetne jobb. Aztán van, amikor kimondottan elégedetlen vagyok. Össze is töröm, azt megsemmisítem.
De ez a formai dolgokra vonatkozik az elégedetlenség, vagy a kifejezésmódra?
Is. Számomra a legfontosabb szempont az a kifejezésmód. Hát én már őskövületnek számítok. Ez a kifejezésmód, amit én eszközölök. Ez idejét múlta.
De miért gondolod ezt? Hiszen...
Miért gondolom mások?
Hiszen a groteszk, ami azért nagyon jellemző, az a világunk, társadalmunk része.
Igen, meg a figuráció is, csak ebben a pillanatban. Tehát a korunkra nem jellemző az, hogy ilyen klasszikus módon csinálják meg a figuratív szobrokat. Vannak plasztikák, mi egyéb, meg teljesen más módon nyilvánulnak meg a mai fiatal szobrászok. Legalábbis az a része, akikkel én találkozom, akad a klasszikus, akadémikus mintázás. Ez nem akadémikus. Mert minden esetre én próbálok megfelelni a plasztikai követelményeknek, azon túlmenően, hogy ennek egy pici pluszt próbálok adni. Nem tudom, hogy ez mennyire sikerül, mert saját magával az ember sose tud objektív lenni. De a lényeg tulajdonképpen a mondani való. Hát már ez is egy régmúlt dolog.
Ez a kicsi plusz, ez miben nyilvánul meg?
Ez a kicsi plusz, hogy egy kicsit több legyen, mint egy szimpla arcképmásolat vagy figuramásolat. Nagyképűen hangzik, de én azt gondolom a portrékra vonatkozóan, hogy talán a szellemiséget, azt, amit képvisel az a figura, akit megmintáztam, azt valahol ezt sugározza. Mondom, ez egy kicsit nagyképűen hangzik, de legalábbis én törekszem ezt láttatni.
Ez gondolom nagyon nagy mértékben áll a plakettekre, ugye?
De hát
elsősorban.
Persze, egy olyan keresztmetszet, hogy valahova 1000 évre visszamenően, bár itt nincs is kiállítva ilyen nagyon régi portré, István királytól, László, stb. Azokat nem hoztam el. A kortársakig azokat ábrázolom. Na most azt szeretném, ha abban az arcban látható legyen az, hogy ez nem egy hentes, nem megbántva a henteseket, hogy ez nem hentes volt, hanem egy gondolkodó, egy értelmiségi valaki. Legyen az politikus, vagy államfő, irodalmár, zenész, bárki. Na most, hogy így van, nem tudom.
Sőt, azt hiszem, utána is jársz ennek az embernek azért, tehát olvasol, kutakodsz.
Amennyire tehetem, elolvasom a róla írtakat, amit meg tudok szerezni róla adatokat. Persze arra nincs mindig idő, hogy az ember, főleg, hogyha egy megbízásról van szó, és időhöz kötött, akkor nincs idő mindent elolvasni róla.
Ezek megbízás szerint
nem,
készülnek?
Szinte kivétel nélkül mind a saját szórakozásomra készült, el is meséltem a történetét. Amikor Csongrádra kerültem, és a 4-5, talán 6 éve csongrádi voltam, akkor a polgármester asszony mondta, hogy most már illene egy önálló kiállítást csinálnék, vagy csinálnának nekem ott, és akkor én kötélnek álltam, csak gondolkodtam, hogy mi legyen az. És akkor a konyhában néztem a csempéket, és megszámoltam, hogy 50 darab csempe az a felület, amit láttam. Na mondom, ennyi írmét megcsinálok, az kiad egy kiállítást. És ki legyen az magyar történelmi nagyságok, az apropója pedig az volt, hogy ez a Millet centenárium évében történt. Aminek tudtam, utána néztem, festmények, fotók, rézmetszetek, mi egyéb alapján, meg elolvastam a róluk megjelent dolgokat, és ennek alapján félretettem a képi dokumentumokat, félretettem, és az a kép, ami megszületett a fejembe, azt próbáltam. Persze próbáltam memorizálni, hogy ilyen volt a karaktere, a fizikai megjelenése, és akkor azt próbáltam megmintázni.
Ekkor indultak el ezek
az
érmék, plakettek?
Hát, addig én életemben azt mondom, hogy 5 éremnél többet nem is csináltam. Akkor kezdtem érmészettel foglalkozni, illetve nem is érem, ez csak plakettek. Többnyire egy oldalúak.
De miért pont ez?
Nem tudom, csak a portré mindig foglalkoztatott. Már kisiskolás koromban is én a füzetem sarkával portrékat rajzoltam. Nem tudom honnan, nem tudom erre választ.
És akkor, ha már portré, miért a portré? Azért a portré, hogy megörökítsed? A hason más volt a fontos? Vagy valóban az a kicsi plusz izgatott, hogy mit tudsz te még hozzátenni?
Is-is. Azt hiszem, hogy az, ahogyan én próbálom azt. Most egy meghatározó élmény volt számomra, amikor még nagyon kisgyerek voltam, és a Gyufás katujákon Mestrovics szobrok fotokópiái voltak. Azt én úgy megcsodáltam, és akkor közben megismerkedtem ezekkel a nagy alkotásokkal, és emlékszem rá, hogy a Mestrovics hogy ábrázolta a Mózest, meg tudtam, hogy a Mózest a Michelangelo, hogy csinálta. Hatalmas ellentétet láttam a kettő között, és azt hiszem ez is befolyásolt, hogy én hogy csinálnám meg. Tehát nem szeretem azt lemásolni, amit már valaki kitalált. Most ez nem tudom, hogy mennyire új, sem mennyire. Egy kicsit más. Meg hát valószínűleg itt benne van a hiúság is, hogy én ezt így tudom.
Mi a helyzet azokkal a személyiségekkel, akikről nincsen? István a király, vagy Szent László. Tehát fénykép nyilván nem maradt. Vannak festmények, ahogyan elképzelt az emberiség, de itt te mit csinálsz?
Egy hazugságot. A Gizella által szőtt a király fejet, a portrét, ő hímezte a palástra. Na és talán ezt tartják a legautentikusabb portrénak Istvánról. És én ezt szinte egy az egyben lemásoltam domborműbe. Sajnos itt most nem tudom megmutatni, de az István királyról készült portré, az annak a átírása.
És amikor még ez sincsen, hol a felelősséged abban, hogy hogyan alkotott te meg? Mégis az a kép miből áll akkor össze, amit te kivetítesz?
Egyébként rögtönzök sokszor. Vagy egy gondolat az, ezt hogyan tudnám? Nem konkrétan a kérdésedre válaszolok, de felmerültek bennem olyan kérdések is, hogy hogy tudnám ábrázolni a zenét. Hogy te benned hallgatván azt a zenét, biztos kivált egy érzést. Hogy én azt hogy tudnám megmintázni úgy kőbe, fába, bronzba, akármiben, hogy arra asszociálj, hogy ez mondjuk a Kék Duna keringő. Na, ilyen kérdések is foglalkoztatnak.
De elkezdted ezt csinálni?
Nem, csak úgy foglalkoztatott ez a gondolat, hogy hogy lehetne. Mert voltak valami próbálkozásaim, de annak nem sok köze volt ahhoz, amihez, amit én próbáltam kifejezni.
Ez figuratív lett volna?
Ha mindenképpen figuratív. Most fénnyel, árnyékkal megoldani azt, amit az ember a fülével hall, az nagyon nehéz. Legalábbis nekem még nem sikerült megoldanom ezt a problémát.
Ez még foglalkoztat?
Időnként eszembe jut, de most már kezdek realistább lenni, úgyhogy gondolom, hogy ez nem fog sikerülni.
Egyébként mennyire voltál te mindig is merész, vagy a határokat, a lehetőségeket mennyire feszegetted?
Azt hiszem, hogy mindig. Egy kicsit különc voltam mindig, úgy gondolom. Tehát a barátaim, vagy az a kör, amiben én mozogtam fiatal koromban is, úgy apostrofáltak engem, hogy a különc. Pedig én igyekeztem normálisnak lenni, mint minden ember. Most is. Nem tudom, hogy milyen a megnyilvánulásom. Ez a hülyeség, sok bolondság, amit itt mesélek neked.
Ugye, ezek többnyire kis portrék. Az nem vonzott, hiszen te csináltál azért nagy szobrokat is. Viszont, hogy nyilván ne csak köztéribe, de valamilyen más méretben. Mert ezek annyira aprók sokszor, minden esetben elegendő volt neked ez a kicsi méret? Vagy mi volt a kihívás ebben a kicsi méretben?
Hát szerintem a lehetőség, hogy ez volt adott, amit belátható időn belül el tudtam készíteni, anyagban is, akár bronzban, akár kőben, bár egyre kevesebb a kőszobrom, szinte 20 éve nem faragtam követ, és hozzáférhető. Ezt bronzba kiönteni, ez még bírja a pénztárcán. Na most nagyba. Persze kihívás az azért nagyot csinálni. Ilyen portré megbízásom nem is túl sok volt. Van néhány mellszobrom szerte itt túlnyomorizt a vajdaságban, de az is inkább figura. Például a legméretesebb köztéri szobrom az 3 méter. Annak a mozdulatában van benne a mondani való. Az elfoglaltságom nem engedte meg, hogy én fél óránként kirohangáljak a műteremben. Lehetne, csak én nem az alkat vagyok, meg lusta is vagyok alapvetően, és akkor hozzá, mire az ember beöltözik, meg kicsomagolja a nagy szobrot, addigra mehet be újra ügyet intézni. Na, és akkor ez egy kicsit a kényszerűség is, hogy ott az íróasztal mellett, vagy éppen a bor mellett megmintáztam akár a szemben ülőt, akár a nem tudom ki.
Éppen kéznél volt egy kis valami agyag,
az
vagy amiben...
Ilyen marék agyagot az nem gond. És akkor megmintáztam, és ha jónak találtam, akkor azt ki is öntötte. Úgyhogy ezek a figurák, fejek, amit itt látsz, ez mind ilyen művésztelepen megfordult. Ő például a művésztelep egyik alapító tagja, Aranyi Sándor. Henk Muál Indonéziából, aki többször megfordult a Csongrádi művésztelepen. Ő az elődöm, ez a magas figura. Tamás János, 1,98 cm magas.
Itt most kevés ilyen egész alakos kis plasztika van, de mennyi?
Nem tudom.
vagy portré lesz belőle, vagy egy egész alakos, attól függ, hogy milyen kedve.
Nem tudok erre válaszolni. Ez biztos, hogy a portré az egyik kedvenc műfajom. Biztos, mivel ebben már begyakoroltam magamat.
De amikor ezeket a nyurga figurákat csinálod, abban van egy kis gunyorosság, abban van kis...
Nem tagadom, mert hát ez egy ilyen jó indulatú karikírozás. Többnyire el is fogadják, hát kollégák. Például Piet Ludwig, aki a darmstadti szecesszió képviselője, és a darmstadti művészeket minden nyáron hozta a csongrádi művésztelepre, az, mikor meglátta, amikor kész lett, akkor így ránézett, és azt mondja, nem, 100 év múlva se leszek ilyen. Nagyon hiú ember volt.
De nem haragudott meg?
Nem haragudott meg, de nem esett jól neki. Vannak emberek, akik nem szeretik, ha karikírozzák őket.
Viszont van itt ellentét is, mert van a nagyon nyurgas, akkor vannak az ilyen esetlenebb figurára formált kis szobrok. Ez is, nem tudom, hangulatfüggő, vagy emberfüggő?
Én gondolom, hogy mind a kettő. Amikor ilyen megbízást Kosztolányit mintázta, akkor Kosztolányi novellákat hallgattam a hangos könyvön. Vagy amikor a Liszt Ferencet mintáztam, akkor egyfajtában Liszt zenét hallgattam. Persze nem attól függ, nem a zenétől, vagy az irodalmi műtől lett olyan, amilyen. Csak azt hallgattam, hogy ismerkedjek az emberrel. Peninski Aliktól van egy ilyen Beethoven portréma, akit egész szépre csináltam. De nagyon szeretem Beethoven zenét. De hát a Beethoven egy ronda ember volt. Már a fizikai megjelenése.
Amikor karikírozol, vannak határok, amiket nem hágsz át? Tehát, hogy tudod, hogy eddig mehetek?
Nem tudom. Néha a határt, amikor már jó, és úgy érzem, hogy na, ezen még kéne változtatni, még, és akkor túlcsinálom, és akkor megdöglik. Akkor nem jó. És nem biztos, hogy tudom, hogy hol a határ. Na most állj meg, Sándor.
Utólag jössz rá, hogy hol a határ talán?
Amikor már túlcsináltam, akkor látom, hogy a fenedje meg. Meg fordítva is történt már úgy, hogy amikor földobtam, valahogy félredobtam, nem tudom, nem néztem rá egy ideig, és itt csak kezemben, jé, hát ez egész jó. De egyébként nagyon kritikus vagyok olyan magammal szemben. Nagyon sokszor próbálkozom, például a szimbolikáról. Amikor nem portréról van szó, nem ismert, vagy nem olyan ember, akivel minden nap találkozom. Vagy mondjuk volt egy olyan megbízásom, ami... Hát az egy tragikus eset volt, hogy egy kislány 8-9 éves volt, akit meggyilkoltak nagyon csúnya körülmények között, és annak a szülei megkérdezték, hogy csinálnék-e valamit. És akkor mindjárt mondták, hogy nem csak engem kérdeznek, hanem másokat is. Egy olyan valami emléket azon a helyen, ahol meggyilkolták, és akkor én vállaltam. Ez is a Tisza parton volt, de közvetlenül a Tiszára rálátni. Ez egy parkban. És akkor gondolkoztam rajta, hogy hát egy 8-9 éves gyereknek, és a Tisza virág jutott ez eszembe. Ja, és mondta a anyuka, hogy ne portré legyen, meg ne könyv, egy dologhoz ragaszkodik, hogy fehér kő. És akkor mondta neki, hogy a mi klímánk azért nem szereti a márványt, mert nem ideális helyezott. Ragaszkodik hozzá, hogy kő legyen, igen. Hát akkor én aztán csak neki bátorodtam, és megcsináltam drótból egy kis makettet, és úgy képzeltem, lerajzoltam, kiszíneztem, hogy ilyen színes üveget rakok a szárnyába, a tiszavirág szárnyába. Persze azt is idealizáltam, nem egy ilyen szó szerinti másolat a tiszavirágnak, csak egy arra asszociáló, valami élőlény. Na, és akkor ezt megcsináltam, és akkor mondták, hogy jó, legyen mégis ez. Nagyon nagy népszerűsége van ennek a szomorú apropónak, 2 méter magas körüli tiszavirág. Most ez egy kis törékeny jószág, abból én csináltam egy hatalmas monstrumot, de kecses, szép.
Apropó, kritikus vagy önmagaddal, ezek állnak ott egy ideig a műteremben kiöntetlenül, és azért még méregeted őket, hogy mit csináljál velük, vagy nem, amikor megszületett, akkor megvan.
Néha nagyon gyors, nagyon rövid idő alatt születik egy szóval, néha nagyon sokáig tart. De ez is csak a lustaságom következménye, mert arra negatívot kövenni, akkor a pozitívot viasz, akkor becsomagolni, kiégetni, stb. És akkor emiatt húzódik, hogy nem csinálom meg rögtön. Még sokat vacilálok, hogy talán így kéne, vagy talán jobb
van
lenne. Van. De van olyan, hogy percek alatt megszületik.
Mi az izgalmas a bronzban, hogy bronz? Minden bronz?
A bronzot nem is éreztem annyira magaménak, nekem a kedvenc anyagom a kő volt. Nagyon régen, még az iskola után. Persze a Jugoszláviában volt bőven kő, márvány. Egyébként a bronzban nagyon sok mindent lehet elérni a hatásában. Például a apró részleteket is, amit mondjuk kőben nem lehet elmondani, azt bronzban szép.
munkálás révén, a patinázás révén.
Az is befolyásolja, de nem, hanem eleve ennek a plasztikusság, a plaszticitása az mondjuk egy hajat. Most ott rámutatok arra a női portréra. Rengeteg apró cokba volt fonva a haja. Hát azt nem lehetne, vagy meg lehet, csak nem éri meg kőbe vagy fába, hanem azt így bronzban érdekes.
Viszont szigorú is talán a bronz a szempontból, nem? Hogy a kiöntésnél, ha valami nem sikeredik, akkor baj van.
Hát az előfordul, igen. Meg nem nagyon lehet ezt ma utána módosítani rajta. Kövön fán úgy, ahogy. De hát a bronzot akkor azt nehéz lenne újra. Nem lehet mintázni. Na, de hát én ilyen kritikus vagyok, átfaragnám gyakran azt is, amit nem lehet.
És követ tényleg 20 éve, vagy azóta se vettél a kezedbe, de nem kívánod?
Provokál, de nem tudom, csak ellenállok a kísértésnek, és nem tudom, lusta vagyok, lustaságban.
És fa?
Fa meg ott van, a szét is rohadt. Megvettem néhány köbméter diófát, gyönyörű diófát is. Nem csináltam belőle semmit. Azt is szeretem egyébként. Szeretem kombinálni is.
A monumentalitás, a nagy, azt nem kívánod néha, tehát, hogy csináljak valamit most akkor nagyba. Mert ezek is tudnak monumentálisak lenni, csak nyilván kisebb méretek.
Igen, a monumentalitást nem a méretek adják, hát az kihívás lenne. Meg azért titkon vágyom is arra, hogy csináljak egy nagy szobrot. Majd ilyen legalább életnagyságot, vagy kicsit nagyobbat. Az egy kihívás, és nem adódott alkalom még. Nincs megrendelés. Nem igen vásárolnak manapság szobrokat. Már ilyesmi szobrokat, amit én csinálok. Nem tudom, lehet is, hogy nem vagyok elég agilis. Nem pályázok meg mindent. Vannak ilyen pályázatok, hogy ilyen-olyan szobor kéne, én lustaságból egyszerűen nem veszek részt a pályázaton.
Ezek a plakettek meddig bővülnek még? Azt tudom, hogy most egy Bernádit készítettél a hely szellemének megfelelően.
Hát én nem tudom. Igaz, hogy azóta bővült, mert ez 96-ban volt az a kiállítás, amire ezekkel a plakettekkel készültem, és utána még azért született egy 20. Alkalmasint. Nem tudom, majd olyan kedvem lesz, akkor csinálok ki valami plakettet. Néha napokig vagy hetekig hozzá se nyúlok. Plasztikához, szoborhoz, agyakhoz.
Az a másság, amit említettél, hogy valamit beleszeretnél mindegyik alkotásodba, munkádba, szobrodba, csempészni, ez nyilván, hogy megmarad, de vettette észre magadon a változást, hogy korszakonként más és más dolgok izgattak?
Azt észrevettem például, hogy sokkal könnyedebben kezeltem régen az anyagot, sokkal lezserebben. Most valami miatt szigorú vagyok. Nem az anatómiai pontoság vagy hűségre gondolok, hanem arra a módra, hogy megcsinálom. Szóval sokkal könnyedébben kéne. Most szigorodok. Mondok egy példát rá, az az Adi, az azt hiszem, hogy 10-20 évvel ezelőtt készült, az az Adi egy ilyen nagyon könnyed pár gesztus. Na azt most biztos, hogy nem úgy csinálnám meg, mert most valami Adi évforduló van, ha nem tévedek. Most úgy gondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy érdemes lenne. Két évente van Sopronban a éremművészek pályázata, kaptam is fölkérést, vagy meghívást, és mondom, hogy hát ha az egyik téma az Adi Endre, akkor lehet, hogy érdemes lenne próbálkozni vele, hogy most megcsináljam másként az Adit, és biztos, hogy nem úgy csinálnám meg, mert ahogy elnéztem ezt, hogy hogy csináltam, most nagyon másként csinálnám, magamhoz képest.
Ez a mérce, amit önmagaddal szemben állítasz, vagy mi
van
ez?
Van egy mérce, amit én most nem tudok neked deszinyálni, de az elvárásaim lehet, hogy több, mint amire képes vagyok. Megint elszerénykedik.